betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A lézeres szemműtét egy nagyon korszerű szemészeti beavatkozás. Egy alapos vizsgálat során felmérik a szem állapotát egy úgynevezett hullámfront mérőberendezéssel, az aberrométerrel, majd egy szaruhártya feltérképező rendszerrel, egy topográffal felderítik a szaruhártya felszínét és a fénytörési hibáit. Témánk a lézeres szemkorrekció. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonja előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen, hogy ismét itt lehetek, és hogy ilyen érdekes témáról lesz ma alkalmunk beszélni. Én így, amikor megkaptam a témát, ugye elgondolkoztam, hogy végre egy érdekfeszítő téma, amiben szerintem nagyon széles közönség érintett, és főleg a fiatal és a középkorú emberek. És hogy hát mindenkinek az az álma, hogy élesen lásson mindenfajta különlegesebb eszköz használata nélkül, tehát szemüveg, kontaktlencse nélkül. Hát ez persze nem mindig adódott, mert itt beleszól az, hogy mit öröklünk a szüleinktől. És ilyen módon ugye örökölhetünk úgynevezett fénytörési vagy refrakciós hibákat. És hát ugye a tudomány és technika fejlődése az lehetővé tette azt, hogy a fizikában megtapasztalt, leírt jelenségeket felhasználva a pontos feltérképezést, diagnózist megtéve, ugyancsak fizikai eszközökkel olyan elváltozásokat eszközöljünk a szem felszínén, jelen esetben a szaruhártyán, amely egyrészt biokompatibilis, tehát a gyógyulás az nagyon jó, és betájolható, tehát az eredmény betájolható, és ugyanakkor valóban a kívánt eredményt hozza. Miről is beszélnék pontosabban az, hogy különösen a fiatalság, akinek esetlegesen mondjuk dioptriás problémái vannak, azok biztos, hogy rákattintottak már ide-oda, és hát érdeklődtek az éter hullámain, hogy miről is van itt szó. Vannak leírások, én mindenképpen azt tudom javasolni, hogyha komolyan gondolkoznak egy ilyen megoldásról, akkor forduljanak mindenképpen szakemberhez, mivel hogy egymagában, aki nem ezzel foglalkozik, nem tudja eldönteni azt, hogy ő egyáltalán alkalmas egy ilyen megoldásra, tehát ennek is vannak határai, vannak ellenjavallatok, betegségek, vannak bizonyos dioptria határok, akár a plusz, akár a mínusz dioptria irányába, akár az úgynevezett cilindrikus dioptriák tekintetében. Van a dolognak egy anyagi oldala is, ezek a beavatkozások ilyen extráknak számítanak, tehát ezt az ember a zsebiből fizeti, majd később kitérünk erre is, hogy körülbelül hol állnak ezeknek az értékei. Azok, akik ugye nagyon jól tudják osztani a pénznek az elhelyezését, azt mondják, hogy mégis megéri egy ilyen, tehát adott esetben megéri egy ilyen beavatkozás, mert hogyha kiszámítja az illető, hogy élete során, vagy mit tudom én, 20 év alatt mennyit költ majd szemüvegre, kontaktlencsére és a hozzátartozó egyéb kellékekre, akkor lehet, hogy habásoknak tűnik az egyszeri pénz kifizetés, mégis hosszú távon jobban is jár. Van egy olyan kérdés is, hogy esetlegesen ezek nem végleges az első megoldás, ha bár legtöbbször az esetek nagy részében, ha bevállalja a szolgáltató, mondjam így, akkor azt mondja, hogy ezt tudom csinálni, és akkor azt az illető rábólint, vagy nem, hogy elfogadja ezt a fajta eredményt. Ha mégis olyasmi történik, hogy van esetleg egy kis recidíva, tehát visszaalakulás a dioptriának, akkor van lehetőség arra, hogy ismételten megtörténjen a beavatkozás, sőt, van olyan szolgáltató, aki azt mondja, hogy na, ha mégis visszaalakul a dioptria, nem egészen természetesen egy része, akkor vállalja, hogy akkor ingyen és bérmentve másodszorra elvégzi ismét a beavatkozást. Persze ez nem mindig lehetséges, mert ennek határt szab a szaruhártya vastagsága. Még itt kitérnék gyorsan egy olyan dologra, hogy hát igen, sok mindent megígérnek a reklámokban, de azt tudni kell, hogy habár a lézeres kezelés az egy tényleg szuper hegment, mondjam azt, hogy minimális heggel járó beavatkozás, főleg a mai kondíciók közepette, de mégis van hegképződés, és ez a hegképződés nagyban függ az illetőnek a biológiai anyagától, és persze csomó körülménytől, amit majd később taglalunk. Na és hogyha van egy ilyen jelenség, és ezt próbálják minimalizálni, de csak van, hogy például este sötétben, például a fényforrások körül úgynevezett szórodás, illetve fényudvar jelenségét lehet látni. Tehát mondjuk ilyeneket erről tájékoztatják a kedves vevőt, mert másképp meglepetések, vagy bizonyos szakmákban ez hátrányt jelenthet. Hát úgy körülbelül ennyit így betájolva ennek a helyét a
igen, köszönjük szépen.
Szemészetben.
Kedves doktornő, mit kell tudni a lézeres szemkorrekcióról, ez a mai témánk, tehát javasoljuk, hogy kezdjük akkor ezzel a kérdéssel a mai medicinát.
Hát amit említettem az elején, hogy ez gyakorlatilag egy fizikai, tehát illetve nem egy, hanem több fizikai leírt jelenségnek az alkalmazása, akár diagnosztikai, akár terápiás célból. Az egyik az ugye, amit említettél a bevezetőben, hogy hullámfront analízis. Tehát ahhoz, hogy egy szabálytalan felületet, már pedig ezt nagyon fontos tudni, hogy az emberi szem, mint egy biológiai kreatúra, az nem egy tökéletes mértani formákkal, görbületekkel, szögekkel rendelkező anatómiai formáció, hanem igenis teljesen, mondjam azt, hogy bizonyos határok között kell mozogjon ahhoz, hogy jól működjön, egyezünk meg ebben, tehát nem mértani pontosságú, és ugyanígy ezért a fizika törvényszerűsége is, mint a fénytörés, meg a fokalizálás, hát ez is valamilyen módon állandó korrekcióval történik, mégis az agy olyan percepciót tud ebből kihozni, ami mondjuk azt, hogy kis, nagyon pici gyerekkorban megtörténő agyi betanulás után egészen nagyon, tehát egészen jó, pontos, sőt nagyon pontos leképzését adja a valóságnak. Na most ezt csak azért bocsátottam előre, hogy ugyanakkor a fizika és az mind ilyen fizikai és matematikai alapok, azok mindig nagyon pontosan próbálják ezt meghatározni, mert csak ennek az alapján tudnak modellezni dolgokat. És akkor hát az egyik ilyen volt az, hogy bizonyos az úgynevezett hullámfront analízis, amit említettél, tehát gyakorlatilag fényhullámmal, mondjam így, nem tudom másképp elmagyarázni, tehát hogy a szaruhártya felszínét, első és hátsó felszínét gyakorlatilag, ami nagyon fontos törő eleme a szemnek, miért lényeges, mert a törő erővel fokalizálja a retinára, vagyis az ideghártyára a képet. Tehát ahhoz, hogy élesen lássunk, ez a fokalizáció ott kell megtörténjen, és élesen kell megtörténjen. Na most, ha úgynevezett fénytörési hibánk van, akkor ez nem történik meg, ezt kell korrigálni. Hogy korrigálja a lézeres szemműtét? Úgy, hogy a szaruhártyának a felületi görbületét, vagy, tehát, hogy a felületen vagy a mélyben, de a felületi fénytörési görbületet meg kell változtassa. Na most ehhez, hogy ezt tudjuk pontosan, hogy melyik ponton, melyik tengelyben, milyen részén, hogy kell megváltoztatni, ehhez kell az, hogy egyszer nagyon pontosan plusz-minusz 0,05 dioptria kitérés, maximális kitéréssel meghatározzuk az adott pontokon a szaruhártya törési dioptriáit. Na, és erre képes ez az úgynevezett hullámfront analízis, amit mondom, hogy fizikusok fejlesztettek ki, dolgoztak ki, aztán persze voltak mérnökök, akik adaptálták az ilyen-olyan biológiai rendszerekre, mint például a szem. Na most ezekben a lézeres műtéti központokban ugye ezek a műszerek mindig is rendelkezésre kell álljanak. Ez az egyik dolog. Ez annyira pontosan letapogatja gyakorlatilag is, ami érdekel, a szaruhártyának a központi mondjuk 5 mm-es része leginkább, mert azon nézünk át, azon történik a, tulajdonképpen az a fénytörés, ami aztán a képet formálja a retinán. És akkor miután ez megtörtént, természetesen még egy csomó egyéb szemészeti vizsgálat megtörténik, hogy biztos legyen, hogy a szem egyébként épp, és hogy a látás jó. Mert ezt nagyon ki kell hangsúlyoznom, hogy a lézeres beavatkozás egy úgynevezett tompa látó szemen látást nem fog adni. Tehát a lézer azt tudja létrehozni, hogy szemüveg nélkül, vagy kontaktlencse nélkül az illető a lehető legjobb látását elérje, de a lehető legjobb látás az egyrészt függ a szem többi részének az integritásától, tehát épségétől, illetve az, hogy nem tompa látó. Ez a tompa látás általában az agyban alakul ki, különböző okai vannak, ha kicsi gyerekkorban például ez kialakult 6-8-10 éves korig, utána már ezt nem lehet semmiféle műtéttel megváltoztatni. Tehát ezt azért fontos tudni, hogy aki eleve, mit tudom én, 3-5 méteres tompa látó, hát ott az ilyen műtét az nem is igazán ajánlott. Persze ezt az első szűrésen az első szemész el is fogja neki mondani. Azon kívül persze, tehát mondom, hogy ez a vizsgálat egy olyan jó 3 órás, 3,5 órás vizsgálatot szokott tartani, egy délelőtre rámegy az illetőnek, még ki is tágítják jól a pupilláját, azért, hogy minden részlete a dolognak fényre kerüljön, és akkor a számítógépes rendszerbe bevezetve az adatokat, amiket a mérések adnak, akkor meg tudják mondani egyrészt, hogy az ő szaruhártyája, alkati tulajdonságai, vastagsága, formája, ezt engedélyezi, hogy az abból ezt lehet csinálni, és ezt megbeszélve természetesen, vagy esetleg lemodellezve kontaktlencsével az utóbbi, tehát az elérhető maximális látásélményt, akkor megbeszélik a pácienssel, ugye, hogy bevállalja vagy nem vállalja be, melyik módszer lesz jó az ő szemének, mert ebben majd később erről fogunk beszélni, hogy nagyon többfajta, sőt ma már nagyon sokfajta beavatkozási módszer létezik, ami szintén lézeres módszer, és hogy melyik lesz ez jó neki, és hogy ez mennyibe fog kerülni természetesen, mert az egyes beavatkozási módszerek között elég jó árbeli különbségek vannak. Még annyit kell elmondani, hogy maga a kezelés az úgy történik, hogy tehát egyrészt helyi érzéstelenítésbe, tehát a páciens nincs elaltatva, ezért ha nagyon izgulós, akkor bizony nem a legjobb. A másik, hogy vannak bizonyos úgynevezett dokkoló rendszerek, ez egy ilyen vákum alapon működő szippantyú, mondjuk így, ami megfogja a szemgolyót anélkül, hogy különösebb problémát okozzon. Mivel hogy a lézerkezelés őrülten gyors, pár másodpercbe kerül, és az alatt a szem nagyon pontosan fixálva kell legyen, mert másképp a kezelés nem... Egyrészt a gépek már úgy vannak képezve, hogy megállnak, hogyha a páciens nem odafixál, ahova kell, másrészt pedig akkor nem végezhető el jól. És tehát a páciens látja azt, hogy gyakorlatilag valami fényeket lát, hogy fénysétál. Na most ez a fénysétál, ez az úgynevezett flying spot, tehát repülő folt technika, ami azt jelenti, hogy a lézer az siklik innen oda és onnan vissza, illetve igen, tehát nem egy helyen kezel sokáig, pontosan azért, hogy az esetleges égéseket elkerüljük, mivel a szaruhártya nem szabad megégjen, mert utána akkor foltok maradnak, és nem lesz átlátszó. Na, ez azért érdekes tudni, mert hogy ezt akárhogy is, de valamilyen módon szubjektíven megéli a páciens. Tehát ezt nem lehet, hogy nincs elaltatva, a szemén végzik a dolgot, tehát ezt látja. Amint említettem, nagyon sok fajta, nagyon sok, 4-5-10 fajta mondjuk ilyen, mert aztán ezeket mind továbbfejlesztik, hogy milyen típusú lézerkezelések vannak. A legelső volt az, amikor a szaruhártya hányát eltávolítva a szaruhártya felszínén kezelték, és próbáltak kialakítani egy adott formát. Hát ezzel az volt az, illetve hát ezzel az volt az egyetlen gond, hogy utána vagy 4 napig eléggé kellemetlen érzés van, könnyezés, persze próbálnak gyógyító kontaktlencsét rátenni, de utána természetesen ez is jól gyógyul. Aztán jött a lézereknek egy másik generációja, amelyek nem csak csiszolni voltak képesek, hanem vágni, és akkor újabb, hát a neveket, ha mondom, ha esetleg valaki rákeres, mindegyiket elmondják, hogy működik a lézer. Tehát az első volt az úgynevezett PRK, így rövidítik, akkor a másik volt a LASIK, meg a LASEK, meg ezeknek a minden egyes kombinációja. A lényeg az, hogy ezek, hogy milyen megoldást választ, az a szakembernek a dolga, az szerint, hogy mekkora dioptriát kell eltávolítani. És minden egyes formának, megvan egy határmezeje. Hát mondjam azt, hogy a legbiztonságosabb gyakorlatilag, és amit a szaruhártya vastagsága is nagy átlagban megenged, az a mínusz 8-10 dioptriától a plusz mondjuk 6 dioptriáig, változó 5-6 dioptriáig. Természetesen itt az is számít, hogy csak szimpla szférikus dioptriája van az illetőnek, vagy össze kell adni a cilinderes dioptriákkal. És a másik, ami nagyon is határt szab, hogy mennyit lehet abból a szaruhártyából legyalulni, az a szaruhártya eredendő vastagsága, aki egyeseknél nagyon vastag, másoknál közepes, másoknál meg nagyon vékony. Ott, ahol nagyon vékony, megtörténik, hogy nem lehet eleget legyalulni, vagy nem lehet eleget kivágni belőle, és akkor marad vissza a dioptria. De mondjuk egy mínusz 10-esnek, ha mínusz 2-es csinálunk belőle, az is lehet, hogy őrült boldog lesz, mert ő mínusz 2-vel gyönyörűen olvas közelre, és távolra felhasz egy mínusz 2-es szemüveget. De nem tök vak. Mert egy mínusz 10-es, ha nem tesz semmit a szemére, se szemüveget, se kontaktlencsét, az nem tud menni sem, mert melyik az óráig lát. Tehát azért mondom, hogy itt mindig mérlegelendő az, meg hát a látótér. Tehát a szemüveggel, egy mínusz 10-es szemüveggel sosem az a látótér, bármilyen modern lencse legyen, nem ugyanaz a látótér, még a kontaktlencsések is elmondják, hogy nem is ugyanaz, kinyílik a tér előttük. És hát ejtenék egy szót arról is, hogy miután ez a megtörtént, van egy nagyon egy pár nagyon fontos dolog, amire felhívják a figyelmet. Hát egyrészt, hogy a gyógyulás az ugye az első pár naptól elkezdve az első hét, és az első 3 hónap az, amíg gyakorlatilag pontosan stabilizálódik a dioptria, de mondanám azt is, hogy az első 1 év. Tehát a hegesedésnek vannak ilyen nagyon gyors és lassú szakaszai, épp ezért az ilyeneknél. Tehát sokáig kell tenni műkönnyet, mert száradnia fog a szeme. Fényvédelem, nagyon is indokolt UV-védelem, mert a hegesedést az UV felgyorsítja, illetve hát akkor nem lesz épp olyan szép az a heg. Tehát amikor mi mikroszkópon nézzük ugye az ilyen szaruhártyákat, hogy nem mindegy, hogy mennyire vannak pici, apró, mikroszkopikus hegek, pont azzal kapcsolatban, amit elmondtam, hogy esti körülmények között a fények körül megjelennek ilyen sugárszerű szórások vagy halók. Úgyhogy ennek elkerülése véget nagyon fontos, hogy ezeket az illető betartsa az, hogy UV-védelem, vagy más, bármilyen sugárzó energiával kapcsolatban, tehát egy évig elég szorosan kell ezt a védelmet alkalmazni, műkönnyeket kell tenni, és hát a megfelelő vizsgálatokon meg kell jelenni, mert ugye bármi van, akkor a szakember tudja, hogy mit tegyen.
És érkeznek az SMS-ek. Mennyire sikeres a szem lézeres korrekciója?
Hát a felvezetőben szerintem kiderült az, hogy ez mind a macska a forrókása környéke, tehát mivel ez egyrészt mindenki nagy, óriási elvárásokkal megy oda, nem azt akarja, hogy mínusz 3 dioptriából legyen neki mínusz 2 dioptriája, hanem azt mondja, hogy én ennyit fizetek, akkor nekem most ilyen legyen. Tehát egyrészt a szakember részéről is egy nagy kihívás, másrészt meg ugye fizeti zsebből, harmadrészt pedig maguk azok a műszerek is, amik most már, tehát egyrészt nagyon sokba kerülnek. Tehát hogyha az ember nem tud úgymond jó reklámot csinálni magának, és 2-3-szor elmegy az, hogy hát ez itt nem sikerült, akkor azzal marad azzal a műszerrel, vagy azzal a műszerezettséggel a nyakán, és hát ez bizony nem gazdaságos dolog. Tehát ennek megvan a hosszú és fáradtságos körbejárása, hogy protokollja, hogy hogy kell egyrészt magát a pácienst elfogadni, Tehát senki sem úgy horgásznak be, hogy magának biztosan refraktív sebészeti műtétre van szerepe. Lehet ajánlani, de aki nincs motiválva, azt nem szabad. Tehát a motivált ember teljesen másképp áll hozzá, másképp viseli esetleg bizonyos dolgokat, amiket persze előzetesen, nagyon részletesen elmondanak neki, akár a kellemetlenségeket, akár a tehát rövid, kevés kellemetlenség jár vele, mert ugye mindenki azt akarja, hogy ma megoperáltak, s holnap menjek dolgozni. Tehát ez így szokott történni. Úgyhogy ez is ma már ez is lehetséges. A másik pedig, hogy ugye, amit mondtam, az, hogy hát ott is bizony aláíratják a pácienssel, hogy elfogadta, megértette, stb., és hogy ennyi pénzt kifizetett. És hát mondom, vannak ilyen vállalások, hogy hány kontrollt vállal be az illető központ, milyen esetekben ugye esetleg mondom azt, hogyha újra kell, mert nem tudja teljesen a dioptriát levenni, és ha van rá lehetőség, akkor ingyen például bevállalja azt, hogy még egyszer beavatkozik, csak persze ennek azért időt kell hagyni, ez nem úgy van, hogy ma bementem, nem jött jól ki, na, akkor majd hónap után még egyszer bemenjek, mert ez a szegény szaruhártya nem bírja meg, na, de ilyen értelemben nagyon sikeresek ezek. Egyrészt teljesen vérmentesek. A fertőzés veszély is kicsi, mert hát végül is a szemet nem nyitjuk meg, és megkapják a megfelelő kezelést. Azért általában, aki ilyesmire veti oda a fejét, az általában oda is figyel arra, hogy betartja azt, amit neki mondanak, stb. És hát mondom, az, akinek egy nagy dioptriát sikerül levenni, és ő neki tényleg kinyílik az élete, akár a sportolást illetőleg, vagy olyan szakmájával, láss színész, médiában dolgozó, aki az arcát kell adja valamihez, vagy ilyesmi, hát az nagyon hálás, nagyon hálás.
Folytassuk azzal, hogy mennyire költséges ez a beavatkozás.
Hát nem olcsós, de nem is a világ vége, mert ha úgy veszük bármi, én próbáltam, én őszintén nem vagyok a témában, de próbáltam utána nézni. Tehát néztem, hogy itt az országban egy adott központra ránéztem, na most ugye van, hogy egy szem, volt egy ilyen, hogy egy szem vagy két szem, hát ez attól függ. Ha mind a két szeme problémás, akkor lehet, hogy mind a két szemét meg kell oldani, és hát két szemre úgy néztem, hogy ilyen 1300-1600 eurós a kezelésnek az értéke. Most ezt pontosan azért nem tudom megmondani, mert ez a magának azt úgy volt kiírva az oldalra, próbáltam más oldalakon is nézni, hogy tehát van maga az alapdíj magára a lézerkezelésre, és azok kívül vannak a vizsgálatok egyeseknél külön van, ahol ez csomagban van foglalva, hogy ide beletartozik ez meg ez a vizsgálat, és akkor egy csomagban van, hogy ennyi az egész. Na, maga a lézerkezelés így volt, hogy tehát egy szemre 600-tól 800-ig, akkor két szemre, ez értelemszerűen 1200-1600 euró körül settenkedik ez az ár.
Doktornő, maga az eljárás, a beavatkozás mennyire kellemetlen, mennyire fájdalmas?
Hát a fájdalmat azt mindenképpen ki zárják, tekintve, hogy helyérzéstelenítő van, és az nagyon jól hat, tehát ez nem csak ebben a beavatkozásban, már a szürkehályok sebészetet és sok minden egyebet helyi érzés, cseppes érzéstelenítésben végzünk, és nagyon jól bírják a betegek, és azok sokkal hosszabban és többet tartó beavatkozások a szemen, mint például ez a pár másodperc. Tehát gyakorlatilag elméletileg nem fáj, csak az a zavaró, ugye, hogy mondom, hogy hát az a tapasztalatom nekem is, hogy minél fiatalabb valaki, annál félősebb, bocsánat, ez így van. A férfiak sokkal félősebbek, mint a nők, de nem biztos. És ha valaki fél, és nincs meggyőződve, tehát azért mondom, hogy itt a motiváció kérdése, nincs eléggé felvilágosítva, hogy mi fog történni, a lépéseket is ott kell mondogatni, amennyit persze, amit a páciens érdekli, meg hogy nem fog fájni, biztosan nem fog fájni, és hogy mire kell figyeljen. Ha ezt ő megértette, és eléggé ezt megértette, akkor nem szokott kellemetlen lenni. Látja azt a fényt, hogy ott pár szekundum alatt elvillan a fény a szem előtt, és kész, tehát gyakorlatilag nem érez semmit. Most mondom, hogy bizonyos módszer, az a bizonyos legelső PRK, az utána volt probléma másnap, mert tesznek rá ugye egy kontaktlencsét, hogy befedjék a hámhiányt, mert az történt, hogy lekaparták a hámot, alatta megdolgozta a lézer, és utána visszatettek rá egy kontaktlencsét, és az a hám vissza kellett nőjön. Na, amíg visszanőtt a hám, hát az bizony kicsit kellemetlen volt, könnyezett, meg mi egymás, de na, azon kívül a mai, ezek a modernebbek, ezek általában nem a felszínen történő beavatkozások, tehát a szaruhártya vastagságában történnek érdekes módon ugyancsak ilyen, egy más típusú lézerrel kivágnak bizonyos alakzatokat, az szerint, hogy ez a bizonyos előső vizsgálatok mit, és a számítógép mit számít ki, és akkor gyakorlatilag a szaruhártya felszín, ami lelapul, rálapul, mert ezt a kivágott részt ezt eltávolítják a közepiből, érdekes módon, és akkor lelapul ez a felszín. Na most azt kell tudni, hogy amíg a rövidlátóknak ugye a rövidlátás kezelése az a szaruhártya közepe centrumán történik, addig a, és ez a, igazság szerint elsősorban ezzel kezdték el, és erre volt indikációja ezeknek a műtéteknek. Ma már túllátásnak, amelyiknek az a jellemzője, hogy a szaruhártya felszíne laposabb, nem mindig, de ez a nagy laposabb, ott nem a közepét, hanem a közepé valamelyik részén, tehát a közepé szabadon marad, és körülötte lesz kezelve egy gyűrű alakban. Most ezt sokkal nehezebb úgy elérni, szóval nehezebb ezt azt elérni, hogy utána a közepe, mert miért van ez a gyűrű alakú kezelés, hogy a közepe domborodjon, tehát ne legyen olyan lapos. És ezt valahogy becentizni sokkal nehezebb, ezért is van az, hogy nem hagyja valószínű a szaruhártya ezt, tehát technikai hibá, okai vannak annak, hogy csak plusz 6-ig lehet a szaruhártyán ilyen kezelést végrehajtani. Nem tudjuk annyira begörbíteni azt az előső maradék központi részt, hogy nagyobb dioptriákat is lehessen megoldani.
Mi történik akkor, ha a szem a kezelés, vagyis a beavatkozás után mégis romlik?
Hát itt visszatérnek oda megint az elejére, hogy mikor szabad csinálni a beavatkozást. Tehát először is tudni kell azt, hogy a 20 éves kor előtt a korneához nem szabad hozzányúlni. Különböző okoknál fogva, de nem szabad. A másik pedig, hogy a rövidlátás, mert a távollátás az 12 éves korban megállt, kész. Az annyi marad. Az asztigmia még hamarabb megáll. Az annyi marad. A rövidlátás viszont az 20-24 éves korig is nő. Tehát gyakorlatilag mindmáig így szól a paradigma, hogy 20 éves kor után lehet kezelni, de azt tudni kell, hogy legalább egy évig követjük, és akkor egy év alatt nem változott semmit a dioptriája. Tehát itt arról van szó, hogy már megállt a miópia növekedése. És akkor elméletileg nem kéne igazság szerint maradjon vissza a dioptria, csak akkor, hogyha már azt előre megmondják, hogy hát igen, de akkor a dioptriája vagy olyan vékony a és vagy olyan vékony a szaruhártya, hogy nem tudunk zérót csinálni belőle. De azt akkor előre tudják. Azt előre tudják, és akkor ezt megbeszélik a pácienssel, hogy akkor így kell ez neki, vagy nem kell neki. Mint az előbbi példában, hogy a mínusz 10-ből mínusz 2-t, ha csinálsz, attól még a páciens lehet nagyon happy. A másik pedig, hogy van egy olyan betegség, hogy keratokónusz, na most ez egy genetikai probléma, amikor a szaruhártya, hát olyan 10 éves kor környékén a szemgolyónak a saját belső nyomásától elkezd kiboltosulni. És ez egy egyenetlen, egy teljesen szabálytalan felületet képez, nem is a közepe, nem a, ha szembenézünk a pupillával, nem a közepe, hanem alul lesz egy hasa, tehát egy ilyen, megint mondom azt, hogy ilyen matematikailag le nem írható görbületek keletkeznek, és még ki is vékonyodik. Na most ennek is vannak bizonyos kezelési lehetőségei, hát mondjuk egy másfajta lézer, a crosslinkingnek, lézeres kezelés, crosslinkingnek hívják, és ezt viszont ugyanez a mese, hogy hát itt ezt minél korábban kell akkor alkalmazni, azért, hogy a szaruhártya ne nyúljon el, ha már elnyúlt, nem tudjuk annyira visszahozni, mint eredeti állapotába. Ez viszont tényleg ismételhető, na jó, persze nem 25-ször, de ez ismételhető, és azt is tudni kell, hogy a betegségnek van egy természetes lefolyása, tehát gyakorlatilag kezdik a 10 éves korba, és azért olyan 40-45 éves korig esetleg megy előre, de onnan tovább már nem. Úgyhogy van egy ilyen lecsengése is a folyamatnak. Mondjuk ennek van egy genetikai háttere, hát itt nem felt, mondom, itt orvosi meggondolása is van a kezelés ajánlásának esetenként.
Lézeres szemkorrekció. Megismételhető-e a műtét, ha a látás romlik a beavatkozás után?
Az előbb említettük, hogy most ha az a probléma, hogy mégiscsak a dioptria ment tovább, ha bár ide megint egy zárójel, hogy a megfelelő gépekkel és technikákkal dolgozó emberek tudják, hogy mennyivel kell egy picit túlkorrigálni ahhoz, hogyha mit tudom én, egy 0,25-0,50 dioptria visszaalakulás van, a szövetek rugalmassága folytán is, meg a heggesedés, meg mi egymás, hogy azt mégiscsak kivédjék. Na de, hát ha mégis romlik, na most azért azt el kell na most a látás romlik. Hát a látás az nem csak a fénytörési problémák miatt romolhat, ugye, hát ott komoly diagnosztikai probléma, egy mínusz 7 feletti miop, az egy betegség már a szemnek, tehát a szemfenékot érintett, ott olyan elváltozások keletkezhetnek, amit úgy hívnak, hogy miópiás koroidózis, a koroide az érhártya, az, hogy a szemgolyó hátrafele elnyúlik, az elnyúlás miatt az érhártyában és a retinában lesznek ilyen kis megrepett szakadásos területek, amik elsorvadnak, és ha ezek érintik az éles látás területét, akkor bizony az látáscsökkenéshez vezet. De ez nem a műtétnek az eredménye vagy a következménye. Tehát ebben a műtét nem tud. Tehát ezért van az, hogy nagyon pontosan felmérik azt, hogy milyen az a kezdeti állapot. Tehát akinek már ilyesmije van, az nem biztos, hogy ajánlják, hogy akkor most neki ilyen műtétet végezzenek el. Sajnos ennek a betegségnek a lefolyása és kezelése eléggé nem befolyásolható mai napig sem, hát próbálkoznak sok mindennel, általános kezeléssel, hát az a legjobb, ha valaki nem nagy miop, persze, csak hát ez most ki mit örököl, vagy ezt nem lehet behatárolni. Tehát a műtét megismételhető, de a látásromlás nem kötelező, hogy azért alakuljon ki, mert hogy a műtét nem volt elég jó, vagy tovább nőtt a miópia.
Folytassuk a beszélgetést egy beérkezett SMS-sel. Jó estét kívánok! 6 éves kislányomnak makula degenerációt diagnosztizáltak. Emellett folyamatos szemrezgése van, és nagyon fényérzékeny, vagyis napsütésben nem tudja kinyitni a szemét. Ez az eset műthető, esetleg hol?
Hát, na itt is már az a probléma. Egyrészt ez a folyamatos rezgés, ez a szemtekerezgés vagy nisztagmus, ez egy, mondjam is, hogy egy ideg neurooftalmológia, tehát gyakorlatilag a szemmozgásokat idegek irányítják, és van egy ilyen úgynevezett nisztagmogén zóna, ami hogyha sérül akár, mit tudom én, a terhesség alatt hipoxia volt, vagy a születés környékén volt hipoxia, vagy nehéz szülés volt, vagy valamilyen probléma volt a születés környékén, vagy van örökletes forma, és na, a lényeg az, hogy ez most van. Ikerterhességek esetén, ahol az egyik baba nagyobb, a másik kisebb nem kap elég oxigén. Tehát általában oxigénhiányos károsodások kapcsán lesz ez a szemtekerezgés. Ezt nem tudjuk befolyásolni. Bizonyos értelemben a növekedés és az idegrendszer érése valamennyire ezt tudja lenyomni, tehát hogy esetleg majd nem rezeg úgy a szeme, de most már 6 éves, azért azt kellene látszani, hogy mit tudom én 1 éves korában, 3 éves korában, 5 éves korában, és 6 éves korában, hogy ez hogy ment előre. A másik pedig, hogy hát a szervezetnek is vannak saját regulációs lehetőségei, ezt gyerekszemészek tudják, hogy az ilyen gyerek általában bekancsalít azért, mert az agy megpróbálja ezeket a rezgéseket minimalizálni. Na most a fényérzékenység, az más tálta, az megint egy egyéni dolog. El tudom képzelni, hogy ha makula degeneráció, az megint más. De most az is, hát én makula disztrófiák, degenerációk ugyancsak genetikusan lépnek fel. Meg kell nézni, hogy a családban kinek mi volt, akár oldalágon is. Hát ez elég komoly dolog, mert későbbiekben nem tudom, tehát a látásélessége mennyi, ezekben ilyen műtét, tehát ez nem műthető, ezek nem műthető betegségek. Ezeket genetikailag diagnosztizálni kell, ha van, akkor a megfelelő életvitel, hozzáállás, ezeket el kell mondja a gyerekszemész, vagy a genetikus, aki ezt megnézi. Tehát jobb esetben, ha nincs genetikai alapja, vagy genetikai hibásodás, akkor remélhetőleg nem megy, de hát hogyha már látható klinikailag, elméletileg, akkor mégiscsak van valami. És a fényérzékenység ellen ma már ugye fényérzékeny lencséket lehet kapni, tehát akár, ha nem is dioptria címen, de fényszűrős dioptria nélküli lencsét nyugodtan a kislánynak lehet ajánlani. Egyéb táplálékkiegészítőket is lassan, ha bár még csak 6 éves, de talán lehetne.
És következő SMS-ünk. A tompalátást műtéttel lehet-e orvosolni?
Az elején elmondtam, hogy a tompalátás az agyban alakul ki. Mi az agyunkkal látunk, nem a szemünkkel. A tompalátás gyakorlatilag a kisgyerekkorban, tehát az eredeti tompalátás, nem arról beszélek, hogy egy sérült szem vagy valami. Tehát úgynevezett primer tompalátás az agyban alakul ki gyerekkorban, ez a folyamat 6-8 éves korban lezárul, és onnan nincs visszaút. Tehát itt műtét nincs. A másodlagos tompalátás, ha valami olyan probléma van, lásd, szürkehályog miatt nem lát, az is tompán lát, csak az megoldható. Vagy ilyen hasonló dolgok. Tehát ami nem okozott végleges károsodást a szemben, illetve az agy funkcionál, tehát a látókéreg funkcionális, az egész látópálya funkcionál, akkor az esetlegesen megoldható. De ha a szemen túl van ráadásul egész bárhol is a látópályának egy sérülése van, vagy ez a primer úgynevezett funkcionális tompalátás van, ez nem műthető.
Beavatkozás után mikor következik be a tökéletes, vagy inkább mondjuk így, fogalmazzuk így, inkább a tisztánlátás?
Hát mondjam azt, hogy kivéve ezt a PRK-s dolgot, amit meséltem, hogy a felszínen a hámot eltávolítják, ami ugye kellemetlen, de már másnap gyakorlatilag megolvastatják a pácienseket, és egészen jól olvasnak. Mégis a kritikus, gondolom, ez a 3 hónap. Mivel, hogy mondtam, hogy maga műtét az teljesen vérmentes, a szaruhártya meg lassan gyógyuló, tehát itt épp ez a cél, hogy lassú heggesedés történjen, mert a gyors heggesedéssel hegek maradnak, ami miatt a fénytörés nagyon rendetlen lesz. Tehát ezért egy lassú heggesedés történik, lassú gyógyulás van, még akkor is, hogyha nem fáj semmi. És ez a 3 hónap. Ez a 3 hónap, és ha mondanám azt, akkor mondtam azt is, hogy akár egy évre kinyúlik. És azért, de gyakorlatilag, hát már másnap is olvassák is, akkor ilyen 150%-os, aki mondom, akinek jó a szemfenék, jó minden, akkor ilyen 150%-os látásokat tudnak leprodukálni.
Maradunk még a lézeres beavatkozásoknál. Ha mindkét szemmel baj van, akkor mindkét szemet egyszerre szokták kezelni, műteni?
Ez választás kérdése. Igen, szokták. Nagyon is szokták, de attól is függ, hogy a páciens mit vállal be. Azt mondja, hogy most nem tudja kifizetni csak az egyiket, vagy ő fél, és azt mondja, hogy nem baj, de most csináljuk meg az egyik, mondjuk a rosszabbik szememet, mert azért maradjon a másik. Szóval itt ilyen meggondolások vannak, de itt, ha hasonló dolog van, igen, ez a gyakorlat, hogy általában két szemet egyszerre. Na most... nem mondanám ezt, ha például mondtam azt, hogy keratokónusz van, akkor szerre sorra, akkor az egyiket egyszer, akkor megnálják, hogy az annyira visszaalakuljon, hogy azzal azért jó legyen a látás, akkor a másikat. Tehát ott más meggondolások vannak, mint annál, aki azt mondja, hogy na, én hónap szemüveg nélkül akarok lenni.
Beszéltünk már a félős betegekről, mégis azért megkérdem azt, hogy hát, nem egy szép dolog, amikor még rágondolni sem, hogy látom, hogy a szememmel érkeznek neki egy szikével. Nos, egy ilyen...
Szikeit nincsen, igen, nem lát ilyen,
jó, hát, akármi van a szemészetben, még a fogásztól is nagyon sokan én is félnek, de egy ilyen beavatkozásnál nyilván a beteg nem mondhatja azt, hogy nem nézek oda, mert hogy mindent lát, vagy lát egy ideig, vagy mégsem.
Hát mindent lát, de hogy éli meg, ez érdekes dolog, mert végső soron ő hall hangokat, ott sziszeg, sistereg, mit tudom én, mit csinál a gép, és fényhatások vannak. Tehát villanások, esetleg különböző színes villanások vannak, esetleg a gép kattog, de ennyit hall, meg hát maximum, tehát ilyen szubjektív élményei vannak, tehát nem lát semmit, sem egy kést, sem azt, hogy hát maximum azt, amíg ez a dokkolás megtörténik, ugye, hogy oda tesznek valamit, tehát jól kinyitják a szemét, oda teszik rá, és mondják, hogy ne mozogjon. Tehát nem egy hagyományos szemütnétnél persze ott látja azt, hogy én oda teszek valamit, amivel ott dolgozok, hallja, hogy kattog esetleg a műszer, vagy bármi is, vagy zsummog a fakókészülék, vagy egyebek, de az nem, ez nem ugyanaz. Tehát ehhez képest ez semmi. Mondjam azt, hogy ez semmi.
És lehet-e sportolni a szemészeti beavatkozások után?
Hát az első gyógyulási periódus után mindenképpen is, mert ezek a páciensek ezt akarják gyakorlatilag. Na most azt oda visszacsatolnék, hogy egy nagyfokú rövidlátónak a szeme attól, hogy mondjam azt, hogyha a dioptriáit eltüntettük, és a látása jól lett szemüveg nélkül, vagy kis dioptriával, attól még a szeme nagyfokú rövidlátó szem. Tehát neki arra kell vigyázni, hogy például olyan sportokat nem csinálhat, amiben mellkasnyomásfokozás történt, tehát súlyemelés nem. Mert abban a pillanatban a szemgolyó nyúlik el tovább, hátrafele, ennek semmi köze az előső részen történt beavatkozáshoz. És akkor jönnek azok a problémák, amiről beszéltünk, hogy megszakadnak a rétegek, elsorvadnak a rétegek, és jön a nemlátás, vagy a rosszul látás. De ennek semmi köze az a műtéthez. Tehát az eredeti állapothoz van köze. Vagy hasonlóan a keratokonuszosnak, mert annak se szabad ilyeneket csinálni.
Térjünk vissza még egy kérdéshez. Van eset, amikor a szem a kezelés után is romlik, de itt, vagy és itt nem kimondottan a lézeres korrekciókra gondolunk. Mit tehet a beteg, mit tehet az orvos?
Hát mindenképpen újra el kell menni, ugye fel kell mérni, hogy mi is történt, meg kell nézni az okát. Mert most mondod, hogy nem feltétlenül a lézeres kezelésre gondoltál, de akkor mire gondoltál? Bármilyen kezelés után, ha romlik az embernek a látása, vagy...
Kizárhatjuk itt a lézeres szemkorrekciót akár, mert hát millió más kezelési
jó, most
forma
itt,
módban.
Ugye egyrészt, hogyha előtte teljesen egészséges volt, és fiatal, és nem volt más betegsége, akkor mégiscsak, tehát mondom, újra kell vizsgálni az esetet, és pontosan megnézni, hogy a szemfenékkel mi van a szaruhártyán, tehát ezt a szemészeti vizsgálat megvan. A klinikai vizsgálat, az eszközös vizsgálat, se kell dönteni, hogy mi történik. Tehát biztos, hogy valami olyankor történt. Tehát nem létezik az, hogy egy évig, két évig, tíz évig jól látott azzal a szemével, és most hirtelen, vagy mit tudom, egy bizonyos idő leforgás alatt egyszer csak elmondja, hogy nem látok jól.
Igen, de van egy elvárás, hiszen akkor megyünk el a fogászhoz, amikor fáj a...
Hát jó, de mondjuk teszem fel, 10 éve meg van operálva lézeres szemütéttel, és akkor majd 10 év múlva jön vissza, hogy hát de jó, én 10 évig jól láttam, de most aztán nem látok jól. Hát igen, de nem biztos, sőt egyáltalán nem biztos, hogy a műtét folyománya, vagy a műtét nem fungál továbbra is jól, mert lehet, hogy ugyanúgy zéróba van a refrakciója, vagy -0.5-be, vagy valami nagyon kicsibe, amiben annyiba is maradt egy év után, de közben valami még történt a szemébe. Aztán, hogy most valaki értetlenkedik, és úgy gondolja, hogy mégiscsak azzal a műtéttel van összefüggésben, hát ezt szakemberek eldöntik, illetve hát akár kérhet ennedik véleményt, tehát hogy nem bízik meg abba, vagy azt gondolja, mondjam nem, akkor elmegy más helyre, ott is megnézik, és akkor valahol megnyugszik ő is, hogy mi történik gyakorlatilag.
Gyakorlatilag felsorolnék még egy pár beérkezett és megmaradt kérdést, mint például 40-45 éves kor után a szemlencse elveszíti rugalmasságát, mi történik, ha idősebbek leszünk, és hogyan alakul a látás az 50 év fölöttieknél, miért homályosulhat el hirtelen a látásunk, és mit tehet az az ember, aki valamilyen okból kifolyólag teljesen megvakul, és ezt hogyan tudja maga az állapotot áthidalni, ha már ez egyáltalán lehetséges. És hogy képzelje el a látást az, aki vakon született, érdekes ez a gondolat, de beszélhetnénk még majd a közeljövőben a látásvédő vitaminokról, és akár a kishercegből is idézhetünk majd, és elmondom ezt a kedvenc idézetemet, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. De ha a lényeges dolgok a szemnek úgy is láthatatlanok, mint ahogy tetszett mondani, hogy az ember az agyával lát, én azt mondom, hogy az ember a szívével lát, akkor miért is van szükségünk a szemünkre? Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, és javaslom, hogy térjünk majd vissza a megmaradt kérdésekre a válaszokat várva.
Köszönöm szépen, állok elébe.
Kedves hallgatók, a Medicina percei lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök, a Medicina szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!